Folytatjuk a Máté evangéliumának a 23. fejezetének a 37. versétől az ige tanulmányozását és az olvasását a 24. rész második verséig bezárólag. Máté evangélium a 37-től 24. rész második verséig. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Imé elhagyottál lesz a ti házatok. Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Amikor kijött Jézus a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk. Hát nem látjátok mindezt? Bizony, mondom néktek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Hát ez a mai ige tényleg Jeruzsálemről szól, és szól Jeruzsálemről, és leginkább arról szól, akik Jeruzsálemben élnek. A mindenkori Jeruzsálem lakóiról, és nagyon megfogott, hogy két testvér is úgy imádkozott, hogy az Úr Jézus nem csak Jeruzsálembe vonult be, hanem bevonult a mi szívünkbe is. És ugye itt a 39. versnek az utolsó mondata éppen a virágvasárnapra emlékeztet, illetve azzal van összefüggésben, hogy amikor az Úr Jézus bevonult Szamár háton, kifejezve azt, hogy ő nem ellenséges szándékkal, hanem békével, a szeretetével jön Isten fia Izrael népéhez és ehhez a világhoz, ezt akarta ő kifejezni. Azt mondja a 137. Zsoltár, egy olyan Zsoltár, amikor fogságban vannak. Amikor a Jeruzsálemnek a fogalma az már csak a múlté. Legalábbis az akkor élő zsidóknak a fogságban. És ezt mondják, ugye a 137. Zsoltárnak a 5. versében, de én szeretném elolvasni az egész verset, vagy egész részt, nem túl sokat foglalkozni vele, de hogy értékeljük ezt az egész helyzetet, amiről ez az ige beszél. Amikor Babilon folyó mellett laktunk, sírtunk, ha Sionra gondoltunk, ugye az Jeruzsálemnek egyik hegye. Az ott levő fűszvákra akasztottuk hárpáinkat, mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak öröméneket, énekeljetek nekünk a Sion énekekből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? És amiért szerettem volna ezt felolvasni, ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Eddig olvasnám csak az igét. Szeretnék tényleg ebben a kettőségben beszélni Jeruzsálemről valahol, hogy mi az Istennek a terve vele, mi volt a történet maga az emberek szívében, mit adott Istennek ez a különleges városa. Én azt írtam föl magamnak, amit most felolvastunk, igazából Jeruzsálemnek a múltja, jelene és a jövője van előttünk. Ugyan az Úr Jézus azt a jövőt szerette volna megcélozni, ami 4 évtizeddel később bekövetkezett, De én szeretném a kezdetektől egészen a jelenések könyvéig egy kis átfogó képet adni a testvéreknek, mert ez talán nem tanítás. Ez valami isteni élmény, hogy Isten hogyan gondolkozik az ő népéről. Hogyan gondolkozik Jeruzsálemről, és akkor ugye mindig ez a kettőség bennünk van, most városról vagy emberekről, de inkább emberekről szól ez az egész történet. Vagy ez az egész. Több kommentárt megnéztem, hogy igazából mit is jelent ez a Jeruzsálem, és többféle megközelítés van. A időszámításunk előtti 3. évezredre visszanyúlóan van ilyen kifejezés, hogy Sálim vagy Silim, aminek a jelentése nagyon megmelegítette a szívemet. Épség, üdv, egészség, béke. A Jeruzsálem pedig a mai értelmezés szerint a béke városa. Először Jeruzsálemről a Bibliában, a Józsué 10-ben olvasunk, ahol azt említi meg az ige, hogy Jeruzsálemnek a királya Adoni-Cedek volt. Ez körülbelül csak azért, hogy időben el tudjuk helyezni, 15.-13. század az Úr Jézus előtti időből. 5 kánaita király összefogott a Gibeon ellen, mert ők ugye ügyesen megoldották, hogy ne írtsa ki őket Izrael népe, barátságot, szövetséget kötöttek egy kis csellel, és ezért 5 király, és köztük a Jeruzsálem királya is összefogott ezzel a másik 4 kánaánita királlyal, remélem ki tudom mondani, hogy elsöpörje őket a föld színéről, de Józsué megvédte őket. Aztán, amikor a bevonulás történik, vagy a honfoglalás a Bírák 1.8-ban, akkor azt olvassuk, hogy ezután Jeruzsálem ellen harcoltak Júda fiai, elfoglalták, lakosait kardére hányták, a várost pedig lángba borították. Ugye, ez egy nagyon szomorú történet, ugye abból a szempontból viszont ezt Istennek az akaratával megegyező volt, mert ugye Izraelnek szánta Isten nem csak ezt a várost, hanem azt az országot, Kánaán földjét. Aztán nagyot ugrunk, mert valahol a történelemben nem volt olyan nagy jelentősége az Izrael életében, talán azért nem, mert ott meghagyták, vagy lehet, hogy nem tudták, de lehet, hogy nem akarták kiszorítani az ottani jebusziakat. És ezt Dávid tette meg, és egy olyan különleges körülmények között voltak ott, és éltek emberek, ahol szinte bevehetetlen volt. Nekünk volt szerencsénk Ágival ezt megtekinteni, ezt a Dávidnak a városát, és valami érdekes módon Isten ki is jelenti Dávidnak, hogy olyan dologba teszi be a lábát, amiért nem ő tett bármit is. Tehát Isten ajándékba adta ezt neki, de ez egy bevehetetlennek tűnő vár volt, és utána Dávidnak a harcosai ezt elfoglalták, ezt nem részletezném, és amikor Góliátot legyőzte Dávid, akkor a fejét Jeruzsálembe vitte. Az 1 Sámuel 17.54 tudósít erről bennünket. És tudjuk, hogy Dávidnak a királysága alatt ugye 2 főváros volt, illetve úgy mondanám sorrendiségében, ő Hebronban, a Judának a délvidékén alakította ki a királyságát, ott volt a királyi palota, és amikor Izrael minden népcsoportja, törzse elfogadta őt királynak, akkor Hebronban tette a királyi székét, és azt mondja az ige, hogy 7,5 évig volt Hebronban Izrael királya, és ezután tette át Dávid a székhelyét Jeruzsálembe, és 33 évig uralkodott a fővárosban. Nem néztem utána, vagy nem gondoltam végig, hogy vajon mi lehetett ennek az oka, inkább ezt tudomásul vettem a leírás alapján, hogy így tette Dávid Jeruzsálemet Izrael fővárosává. Aztán azt tudjuk, hogy Jeruzsálemben akarta Istennek nem csak ugye palotát magának épített Dávid, hanem elszörnyűködött, hogy hát én csodálatos palotákban lakom, és az Isten csak sátrakban. Hát ez így nem megy tovább. Akarok neki építeni templomot. És milyen érdekes, hogy Istennek megint csak egy gondolkodás módjában egy kicsit beletekinteni, hogy ha valamivel Isten egyetért meg, nem ért egyet, azt egyértelműen ki tudja fejezni. Mi úgy vagyunk sokszor, hogy ha valamivel nem értünk egyet, akkor ami jó, azt is lesöpörjük. Isten nem azt mondja, hogy ez nem jó ötlet. Azt mondja, hogy ez jó ötlet. Igazából azt válaszolja neki, de nem te. És megmagyarázza neki, hogy azért, mert nagyon sok vér tapad a kezedhez. És majd a te fiad. És érdekes, hogy Dávid volt az, aki elment a tervezőintézetbe, megterveztette a terveket, megvoltak a tervrajzok, nem tudom, nem mit valószínű, hogy pendrive-on, de valamilyen tervek megvoltak, előre készített egy csomó anyagot, aranyat, mindent előkészített, tehát ő mégiscsak részt vett benne, de nem ő építette. És ezért nem volt megsértődve, nem úgy érezte, hogy ő hátratételben volt része, hanem Istennek a akaratát látta. Aztán ebben Jeruzsálemet fölépítette az ő fia, körülbelül 1000 körül lehetett az Úr Jézus születése előtt Dávid király, és körülbelül 967-től, időszámításunk előtt 960-ig építette föl a Salamon ezt a csodálatos jeruzsálemi templomot. Erről csak annyit, hogy ez az időszak Isten előtt nagyon kedves volt, és áldott az ő népének. Csak egy rövid gondolat Jeruzsálemmel kapcsolatban és a templommal kapcsolatban, ez nem csak Izraelnek szól. Azt mondta az imádságában, a felszentelési imádságában Salamon, hogy mindenki, aki idejön, azt hallgassa meg az Isten. És olyan jó volt erre is gondolni, hogy ez a Jeruzsálem, ez nem csak az Izraelnek a városa, hanem minden hívőnek a városa, ilyen értelemben lelki fővárosa. Aztán innen lépünk tovább, de majd még szeretnék egy-két dolgot említeni a történelemből, de innen lépünk át az evangéliumokba, hogy amikor az Úr Jézus ezt meglátta, mi is voltunk azon a hegyoldalon, ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 800 méter magasan fekszik ki Jeruzsálem a tenger szintje fölött, és van egy szép kis a templom hegynek a mindkét oldalán egy szép völgy, és a másik oldalon, egyik oldalon a Sion, a másikon az Olajfák hegye. És amikor az Úr Jézus jött le az Olajfák hegyén, akkor gyönyörűen rá lehetett látni az egész városra. És ő nem gyönyörködött benne, ahogy mi gyönyörködtünk benne, hanem amikor meglátta, akkor sírva fakadt. Ezt azért szeretném kiemelni, mert először olyan döbbenetten olvastam, hogy megnéztem a Lukács a párhuzamos igéjét, meg a Mátéjét, és ott nem láttam, hogy sírt. És én meg voltam győződve, hogy biztos, hogy tudom, hogy az Úr Jézus sírt, amikor meglátta Jeruzsálemet, és kiderült, hogy a Lukácsban még egy helyen szerepel ez a történet, a Lukács 19-ben, és ugye, amikor meglátta a várost, akkor olyasmiket mondott, amit nem tudom, hogy múlt alkalommal az Isten tiszteleten szó volt-e róla, de a 34. verset szeretném felolvasni a múlt heti szakaszból, a Máté 23-34, azt olvassuk, hogy ezért íme küldök hozzátok prófétákat, mondja az Úr Jézus. Bölcseket és írástudókat, egyeseket közülük megöltök, és keresztre feszítetek, majd másokat megkorbácsoltok zsinagógáitokban, és városról városra üldöztök. Tehát itt az Úr Jézus beszél saját magáról, beszél itt talán egy kicsit az én szememben Istvánról, beszél Pál apostolról, akit városról városra üldöztek. Kicsodák? A zsidók. Nem Jeruzsálembe, hanem már, hát ugye, egy kicsit a szétszóratásba. És amikor az Úr Jézus említi a múltkori igényben is ez benne van, ott már nem csak Jeruzsálemről beszél, hogy megölöd a profétákat, hanem egyszerűen Ábelig visszamegy. Én azt írtam fel magamnak, ami olyan döbbenetes volt, hogy az Isten küldötteinek a mártír halál listája fantasztikus időt ölel át, több ezer évet, és az Úr azt mondja, hogy akik hozzád küldettek, és akik proféták, aki a lelki főváros Izraelnek és a hívőknek, azokat ezek az ott élő emberek mindenkorban elzavarták, meggyilkolták, megölték, és itt az Úr Jézus saját magára proféciáját mondja, hogy keresztre is fogják feszíteni, de hát ugye ezt múlt időben mondja. Szeretném egész röviden felolvasni a Lukács evangéliumát is, mert ez igazából mindenkit megrendít, aki hívő emberként azon a helyen megáll, és látja azt, amit az Úr Jézus láthatott, csak ugye az Úr Jézus, ahogy említettem, nem a falakat, nem az épületeket látta, hanem az emberi szíveket, a mindenkor emberét, aki ott élt Jeruzsálembe. Amikor 41. verstől, 19.41, amikor közelebb ért, meglátta a várost, megsíratta, és így szólt: bár felismerted volna ezen a napon is a te békességre vezet, te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve szemeid elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Az Úr össze akarta gyűjteni az ő népét. Ugye, amit az óra elején felolvastam, ott arról beszél, azt a képet hozza föl, hogy ő olyan, mint egy tyúkanyó, aki össze akarja gyűjteni az ő csibéit, Isten a tyúkanyó, és össze akarja gyűjteni, és az Úr Jézus is, és megbékülni akar az Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban. Meg akar békülni a Jeruzsálem bevonulásakor, meg akar békülni a keresztre feszítéskor, meg akar békülni a feltámadása után, meg akar békülni a Szent Szellem, a Szentlélek kitöltése után. De mi a válasz? De te nem akartad. A mindenható Istennek ellen lehet állni. Isten soha senkit meggyőződés ellen nem kényszerít engedelmességre. Nyilván az engedetlenségnek mindig vannak negatív következményei. Az egyik, úgy gondolom, vagy egy másik negatív következmény, ami itt már bekövetkezett, ezt mi nem tudjuk kimondani embertársainkra. De az Úr Jézus ki tudta mondani, hogy amikor ő meglátta Jeruzsálemet, azt mondta, hogy el vannak rejtve a szemeid elől. Ha van valami nehézség szerintem az életünkben, az az, ha nem láthatjuk az Istent. Boldogok a szelidek, mert ők meglátják az Istent. Úgy tűnik például, hogy nem lehet meglátni öntelten, nem lehet dicsekedve, másokat lenézve Istent fölismerni, Istennek szolgálni, főleg másoknak. Aztán ugye arról tudósít a Máté evangéliuma, hogy el kell hagyni a lakóhelyüket, ezt tudjuk, hogy így is történt, hogy egy római birodalom elleni lázadás folytán a Titus seregei jöttek lerombolni ezt a lázadást, és megdöbbentő, hogy mind a Lukács 19, mind a Máté evangéliuma egyértelműen azt mondja, hogy kő kövön nem fog maradni. Ez engem annyira megrendített, az a inkább, hogy mi mindent megtett az akkori kor vezetése, hogy ez ne történjen meg. Az történt, hogy Titus a legjobb tudomásunk szerint külön fölhívta az alvezéreinek és katonáinak a figyelmét, hogy a jeruzsálemi templomot nem szabad bántani, nem szabad fölgyújtani, nem szabad tönkretenni. És az Úr Jézus azt mondja 4 évtizeddel korábban, hogy kő kövön nem marad. Nem az, hogy meghalnak a bennlévők, és elveszik azt a maradék szabadságunkat, hogy az Isten tisztelhetjük, hanem azt mondja, hogy kő kövön nem marad. És olvastam egy döbbenetes kommentárt, hogy az történt, hogy nagyon sok aranydíszítés volt a templomba, és nagyon nagy kövekből épült föl a második jeruzsálemi templom, amit Nagy Herodes építetett föl, és vannak benne 4 tonnás kövek is. Mi is láttuk a nyugati falnál olyan köveket, amelyek hát csak a oldalnézetét láttuk, hogy 2 méter hosszú, 1,5 méter magas, és valószínűleg ugyanannyi mély is. Több tonnás kövek voltak, nyilván nem csak ilyen nagyok voltak. De ezekbe a résekbe befolyt az arany. És a katonákat nem lehetett megfékezni. Ezek nem diadalittasan nekiestek, és utálatból elbontották, hát kellett nekik az arany. És ezért szó szerint minden követ megmozgattak. És miután minden követ megmozgattak, kő kövön nem maradt. És ezt az Úr Jézus szó szerint megjövendölte, és senki nem vette észre. Nem tudta, hogy ez így fog bekövetkezni. De ez mindennel kapcsolatban így van. Ez erősítse meg a szívünket, nem mintha itt bárki így gondolnám, hogy ezben kételkedne. De olyan döbbenetes a számomra, hogy én azt sem tudom megmondani, hogy 2 óra múlva mit fogok csinálni, vagy mi történik velem. Az Úr Jézus és Isten az ő profétáink keresztül évezredeket, nem tudom megmondani milyen időszakokat megjelenül pontosan, mert ő tudja. Ilyen Urunk van nekünk. Aztán azt mondja itt az ige, hogy vajon a sok bűnük miatt történt ez a dolog. Én gondolom, hogy a bűnük is benne volt, de nem ez az ok. Azt mondja, mert nem ismerted fel a meglátogatásodnak az idejét. Ez engem egy kicsit félelemmel is tölt el. Mert úgy tűnik, hogy sokszor Isten nem azért vesz elő bennünket csak, mert valamilyen bűnt elvétünk, vagy valamilyen dolgot elvétünk, és bűnt teszünk, vagy bűnt követünk el, hanem nem ismerjük fel, hogy ő bennünket bizonyos helyzetekben meglátogatott, megkeresett, megkereste az ő népét, de nem figyeltek rá. És ezért történt ez a nagyon nagy baj. Aztán ugye eszembe jutott a János evangéliumában, hogy a világ nem ismerte fel az Úr Jézust, amikor idejött ebbe a világba. De ennél egy szomorúbb dolog is történt, ugye a 11. versben azt mondja, már ugye itt az Úr Jézus saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. És az ítélet ezért következett el. Ugye ez volt a közeli jövő, de azért nem tudom, hogy ne mondjam el azt, ami olyan jól tudunk, és talán ezen a mai úrvacsorán is előkerül, hogy ami számunkra, Jeruzsálemnek azért van egy súlypontja, ugye, hogy az Úr Jézus Krisztus ott halt meg értünk. Ott állítatott föl a kereszt, és Isten ott végezte el a megváltás munkáját. És milyen csodálatos, hogy a Jeruzsálemnek egy jelentése az, hogy üdv. Az üdvösség onnan származik, a zsidók közül és Jeruzsálemből. És hát sajnos ott történt sok minden más is. Ugye Istvánnak a megkövezése, de a gyülekezet megalapítása is. Nem is szeretném ezt a részét kimeríteni. De azt tudjuk, hogy amikor ez 70-ben megtörtént, azért annyira vissza szeretnék menni, hogy amikor elhurcolták Babilonba Izrael gyermekeit a 6. században az Úr Jézus előtt, utána az időszámításunk után 1900 évig. Tehát körülbelül, ha ezeket az időpontokat összeadjuk, olyan 2500 évig nem volt önálló Izrael állama. Egyetlen egy időpont volt a makkabeusi felkeléskor, akkor egy nagyon rövid időre önállóak lettek, újra szentelték a templomot, és ugye olvastam, hogy ennek a tiszteletére ünneplik meg mai napig is a Hanukát, a zsidók, a felszentelés ünnepét. De igazából 2500 évig Izrael nem volt. Amikor 70-ben lerombolta Titus a templomot, megszűnt a kultusz hely, az Isten temploma, nem lehetett áldozni, nem volt megfelelő méltó helye az Isten tiszteletének, a zsidó embernek, a gyülekezetnek már volt. És valahol Istennek erre van gondja. És ez, hogy van gondja, ezt azt hiszem nem nehéz belátnunk, hogy 1948-ban a szó szerint a semmiből létrejön Izrael állama, és 1949. 5. május 11. óta az ENSZ-nek az 59. tagállama Izrael. És itt szerdán hangzott el egy szám, és én a Rapcsányi Lászlónak a 30 évvel ezelőtti riportkönyvében olvastam egy kicsit még talán nagyobb számokat is, mint amit Gyurka bácsi említett, hogy van 20 millió zsidó ember körülbelül, beleszembe 550 millió muzulmán. És ugye ez a Jeruzsálem, ugye három vallásnak a központja is a mai napig, a keresztényeknek, vegyük először a zsidóknak, az arab világnak, a mohamedánoknak és a keresztényeknek. És Isten ennek ellenére ezekkel a idézőjelben lehetetlen számok mellett is ő úgy döntött, és ezt előre megmondta, hogy ő össze fogja gyűjteni az ő népét. Annyira, hogy azt mondja a 147. Zsoltár második verse, ugye, hát az is pár száz évvel korábban íródott, mint ahogy az Úr Jézus megszületett, felépíti Jeruzsálemet az Úr, összegyűjti a szétszóródott Izraelt. Úgy tűnik, hogy a menekült váltság is ebbe a vonulatba megy bele. Zsidó emberek mennek vissza Izraelbe, mert nem tudják, mi lesz itt Európában újra az ő életükkel. Most nem a nácizmus lenyegeti őket, hanem a mohamedán világnak bármilyen féle térnyerése. Aztán én azért is mondtam ezeket, mert ezek az ígéretek is folyamatosan teljesednek be. És amikor a zsidókhoz írt levél írója ír azokhoz a keresztény emberekhez, akik zsidóként születtek meg, ezt mondja. Nem értem ki, hogy hol van, de majd megkeresem. Ti a Sinon hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez. Mondja ez a testvér, ez a szentíró. Tehát azt mondja, hogy egy mennyei Jeruzsálemhez lépnek be azok, akik az Isten gyermekei. Aztán a Jelenések 3.12-ben a 7 gyülekezettel kapcsolatban mondja az egyik gyülekezetnek, aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek nevét, amely a mennyből száll alá, az én Istenemtől, és az én új nevemet, mondja az Úr Jézus Krisztus. Úgy gondolom, hogy ezek a dolgok ugye már átmennek egy olyan Jeruzsálemnek a képében, amit hát azért város is, meg tehát fizikai is, meg lelki is. Aztán ezt a képet erősíti meg a Jelenések 21.2 és a 10. vers. A Rapcsányi Lászlónak egy gondolatával szeretném befejezni azt a részét, amit én úgy gondolom, hogy minden hívő embernek valahol látnia kell, és fel kell fognia, hogy Jeruzsálemnek nagyon nagy szerepe van Isten országában, a zsidó nép életében, de a miénkében is. Azt mondja ez a, nem tudom, hogy megkérte már ez az ember, de egy zsidó ember mondja ezt: ha elfelejtenélek Jeruzsálem, lemondanék arról, hogy van remény. És úgy gondolom, hogy ez a mi reménységünk is, és egy pár igét fölírtam azzal kapcsolatban, hogy Istennek mennyire kedves ez a város, és egy-két igét szeretnék felolvasni, és egyet pedig befejezésül azt, amit úgy gondolom, hogy a számunkra igazán áldás és emlékezetes lehet. Az 51. Zsoltárnak a 20. verse azt mondja: tégy jót a Sionnal kegyelmesen, mondja Istennek, építs fel Jeruzsálem kőfalait. Ez talán megtörtént. Aztán, ó Isten, ez már Aszáf, amikor tudja, hogy már fogságban vannak. Ó Isten, Pogányok törtek örökségedre, meggyalázták szent templomod, romhalmazzá tették Jeruzsálemet. Hát ez a múlt, ez megtörtént. És azt mondja, hogy a második ígé, bocsánat. Azt szeretném felolvasni, hogy a 128. Zsoltárnak az 5. versét. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthatj Jeruzsálem jólétét, és jólétét egész életeden át, és megláthatj unokáidat is. És az utolsó ige, amit szeretnék felolvasni, az, hogy áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben lakik. Ezt mondja az Isten igéje, ez volt az Ószövetségnek a bizonyossága és Izrael népét számára, hogy Isten, az Úr a templomban, Jeruzsálemben lakik. De tudjuk, hogy az Úr Jézus ezt a samáriai asszonynak is mondta, hogy nem itt, mármint nem Jeruzsálemben, nem ugye ennek a Sikár nevű városban vagy Samáriában fogják tisztelni az Istent, hanem lélekben, szellemben és valóságban. Én úgy gondolom, hogy szabad együtt örülni, hogy Istennek terve van az ő népével, mindenkor gondja van rá. Isten áldja meg a gondolatainkat. Amen. Én azt kérném, hogy most a úrvacsorával folytassuk az alkalmat, mert nagyon elment az időnk. Jó?
A Tituszhoz írt levél második részéből szeretnék olvasni a
kenyértöréshez.